Hollerung Gábor karmester, a Budafoki Dohnányi Zenekar művészeti vezetője az Aréna mai vendége, folytatjuk a beszélgetést, és egy picit most átlépünk arra, amit már korábban is felvetett, a kórusos részre, mert hogy ön ugye a Budapesti Akadémiai Kórustársaságnál kezdte a pályáját, és tulajdonképpen ez a párhuzamosság, ez máig fennmaradt. De mennyiben más karmesterként egy amatőr együttes, illetve egy profi együttes élén állni?
Végül is ennyi év után azt mondom, hogy semmi. Ennek két oldala volt érdekes számomra az életemben. Egyrészt arra jöttem rá, hogy az amatőröket sem lehet másképpen kezelni, mint a profikat. Tehát nekik is ugyanaz az információt meg kell adni, ha érti, ha nem érti. Mert ahogy előbb beszéltünk gyors lassúról és társairól, ezek az alapigazságok egy amatőr énekkar számára is ugyanúgy igazak. Nyilván a harmónia feszültség feloldás nem fogja megérteni maradéktalanul, de azért egyre inkább képes lesz ebbe a dologba valamit, hogy magáinak tenni és adott esetben használni a életében is, mint élményszerző, vagy élményt kereső ember, vagy művészet iránt érdeklődő ember, és úgy is, mint kórusénekes. A dolog másik oldalán, hogy amatőr énekar teljesen más. Az amatőr énekar az nem hivatásszerűen csinál valamit, hanem örömből. Ők azért mennek oda, hogy jól érezzék magukat. Ott csak szeretetnek.
Jó esetben egy profi zenekar is azért megy oda, vagy nem, azért is.
Nem, erről mindjárt beszélek. Jó esetben érti a dolgokat, de mindenképpen azért jön, hogy élvezze és szeresse ezt. Velük csak egyfajta szeretettel és egy végtelen törődéssel lehet valamit kezdeni, és rengeteg kompromisszumot kell megkötni, amely, vagy pontosan meg kell tanulni a meg nem köthető és a megköthető kompromisszumokat. Úgy én egyébként mindig egy minőségi kórust akartam ebből a kórusból csinálni, és egyébként a 90-es években, sőt, pontosan a 80-es években, a 90-es évek közepéig az énekkar világélvonalában volt. Nyilvánvalóan az élet megváltozott, ma az emberek nem tudnak már annyit próbára járni, meg már nem is fiatalokat nehezebb kicsit.
Ezt érezni is, hogy kisebb a lelkesedés?
Nem, a lelkesedés nem kisebb. A merítés lehetőség kisebb egyébként, de ez se igaz, mert azért mi mindig 100 fölötti kórus vagyunk, tehát ebből a szempontból kilógunk a magyar mezőnyből, de azért például a fiúk-lányok motivációs mechanizmusa között fél évi különbségek vannak azért, és a megbízhatóságok mögött, amelyek mögött nem morális indokok, hanem életvitelbeli indokok, meg hát persze egy picit a férfinői szerepek különbözősége is jelentkezik. Egy szóval, látszólag az amatőr kórusban kevesebb szakmaiság és több szeretet kell. Én azt választottam, hogy több szakmaiságot tegyünk egy amatőr kórusba és szeretetet. Szembe a zenekarral, amelyik, ugye ez egy hosszú történet, bele se kezdek már a műsor, és elmegy vele, ugye én azért egy évre elhagytam ezt az együttest, annak idején még mielőtt hivatásos lett, mert úgy döntöttem, hogy én nem akarok zenekari karmester lenni. Annyira nem szerettem mindazt, amit én mondjuk 90-es évek elején a magyar zenekari élet akkori állapotából megismerhettem, azt a motiválatlanságot, azt az egyébként nem annyira magas szakmaiságot, és azt a lekezelést, ahogy egy fiatalemberrel bántak, és az a hiteltelenség, hogy egy fiatalember olyat mond egy nála 20 évvel idősebbnek, ami ugyan igaza van, de hát ez nincs joga hozzá.
De mire lehetett azt mondani ezek után, hogy mégis visszamegyek?
Hát arra lehetett mondani, hogy én valójában nem pályáztam arra, hogy a hivatásossá vált Dohnányi Zenekar karmester legyek, mert én úgy döntöttem, hogy nem akarok már zenekari karmester lenni, de amikor a előírt karmesterváltás választás megtörtént, amin az akkori karnagy is indult, meg a akkor nem tudom, 5 vagy 6 jelentkező, akkor a zenekar vagy összebeszélt, vagy nem, egy emberként rám szavazott, holott én nem voltam a jelentkező között. Ezért ez egy erős hívószó volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt meggondolom. Meg persze az új hivatásos lét, ezért ezek meglebbentettek előttem egy lehetőséget, és ezzel kinkeservel, de azért éltünk, tehát ezt nem bántam meg. És pont azt tanultam meg ennél a zenekarnál, hogy itt fordítva igaz, itt nagyon erős szakmaiságra van szükség, hihetetlen hozzáértésre és beleérző képességre, de is szeretetre is szükség van. És ez viszont nem szokás. Egy magyar zenekar, vagy általában nemzetközi zenekarokban a karnagy nem szokta szeretni a zenekarát. Tehát ez nem egy létező dolog, ez egy munkahely. A munkahelyesre szeretjük egymást, a munkát el kell végezni. Ebből a szempontból miután egy közösség és egy borzasztó érzékeny kollektíva egy zenekar is ahhoz, hogy egységesen és egymást erősítve működjön, ebben a dologban a szeretetnek, a toleranciának, az egymás iránti tiszteletnek meg kell születnie. És erre vagyok legbüszkébb, hogy az én zenekaramat fent tudtam tartani, hogy minden nehézség ellenére az is többé-kevésbé szakmailag egyenrangú partnere bármelyik hivatásos együttesnek, és a zenekaromban meg el tudtam érni azt, hogy a légköre, az egymerek egymással való viszonya nyugodtan vetekedik egy amatőr együttes belső kohéziájához és belső szeretetmechanizmusaihoz.
De hogyan lehet ezt 25 évig fenntartani, vagy mindig motiválni az embereket?
Minden dolog, amiben investáltunk valamit, abból visszakapunk valamit. Ha vallásos lennék, akkor könnyen megmagyaráznám a dolgot. Én egyébként más módon vagyok vallásos, tehát nem úgy, illetve hát nem vallásos vagyok a szó eredeti értelmében, de azt biztosan látom, hogy minden szeretet, amit az ember ad, és minden emberi gesztus, minden odafigyelés, minden törődés, minden beleérző képesség borzasztó fontos. Minden eltitkolt dolog megérzése az százszorosan visszakapódik. Tehát nem volt nagyon nehéz, mert adtam és kaptam mindig. Ez egy borzasztó erős fluktuáció, a zenekarban is így volt. Voltak kemény konfliktusok, voltak pillanatok, amikor elhajították az agyukat, akkor rántás volt, de azt is az ember igyekezett emberségesen, és mindig felmutatva azt, hogy a dolog végén valójában az ő saját létük forog kockán. Mondjuk nálunk volt egy borzasztó erős fegyverem egyébként, amit nem fegyverként használtam, hanem inkább a dolgok megértése kapcsán, amivel leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy sokszor eljött a szakszervezet megpróbálni megszervezni nálunk, és a szakszervezet, amit lehet, hogy nagy hivatás, a zenekar lettünk már, ugye már amikor 60-70 ember volt.
És most 80-an vannak.
Hát ők 100-an vagyunk, ebből 88 muzsikus van állásban, és 12 a
management.
Hát illetve ez mondjuk mindig olyan 1-2-vel változik. Tehát, hogy 100-nál többen nem vagyunk, de most lehet, éppen 98-an vagyunk, de nagyjából ennyien vagyunk. És hát az lett a dolog kicsengése, ami megint egy nagyon racionális dolog, hogy semmi értelme szakszervezetet alapítani, mert amit nem tudunk megcsinálni, azt nem követelhetjük a vezetőtől, nevezetesen tőlem, hogy megcsinálja, mert nincs rá eszköz és fedezet. Amit meg lehet csinálni, ezt úgyis meg fogja csinálni, hiszen az az érdeke, hogy ez a dolog, meg az a közös érdekünk, hogy létezzünk. Tehát a létünkért rengeteg minden megváltozott a zenekarba. Ez az egyetlen olyan zenekar szerintem Magyarországon, meg talán közel-távolban Európában egészen biztosan, Amerikában aztán végképp, hogy az emberek megértették azt, hogy ők megkeresik a saját fizetésüket. Tehát amikor fizetésemelést csináltunk az elmúlt 2 évben lényegében saját bevételből, akkor az emberek megértették azt, hogy mi azért dolgozunk, mert ezért van több fizetésünk. Nem azért, mert jár nekünk, nem azért, mert csak alanyjogon ezt mi követelhetjük, hanem mi azt tudjuk elfogyasztani, amit megtermeltünk. Mi azt tudjuk fizetésként kiadni, amihez megkerestük a pénzt. És ebből a szempontból borzasztó erős a zenekarban a kohézió, és borzasztó erős az a értékrend, amely a munkához kapcsolódik, mert a munkának a becsülete ezáltal nagyobbá válik. Mert azt is megértették, hogy a jó munka adott esetben egyrészt nem az, hogy nem drágább, amit ugye sokszor szoktunk mondani más zenekarokban is, hogy
nem kerül többbe jól
nem
csinálni.
Nem kerül többbe jól csinálni, de adott esetben viszont több eredményt hoz. Tehát az a hihetetlen sikersorozat, ami az elmúlt 4-5 év alatt a zenekart a legfoglalkoztatottabb magyar zenekarrá tette, konkrétan a legfoglalkoztatottabb, a fényévekkel legmagasabb, a fesztiválzenekart ki kell ebből vegyük, mert azért nem teljesen ellenőrizhető dolog, és nem összevethető dolog, ami ugye az ő bevételeik és egyébekben, mi fényévekkel vagyunk a magyar zenekarok bevétele fölött, fényévekkel. Tehát mi körülbelül pont annyival több a bevételünk, mint egy zenekar teljes éves költségvetése a következő zenekarokhoz képest. Tehát mondjuk nem az, hogy 10-szerese, hanem 50-szeresével több a bevételünk, és ezt azért tudjuk...
De ez egyértelműen szakmai értékmérő is?
Szakmai értékmérő is, egyértelműen, igen. Egyértelműen. Azért, mert a havasi sót is jól csináljuk. Azt egyébként nem mi csináljuk jól, mert azt a havasiek csinálják jól. Én egy dolgot csináltam ebbe jól, hogy egy fiatal ember odajött hozzám, aki nem tudta, hogy kicsoda, senki nem volt az országban, neki van egy ötlete, hogy ő valami ilyesmit megmutatta, csináljunk egy próbafelvételt. Én elvittem őt magammal külföldre, jó pár helyre, hogy nagy sokba elvittem, emlékszem, Kínába, Expon lépett föl velünk egy koncertünkön, amit mi amúgy is csináltunk volna, és fantasztikusan fölépítették ők ebből ezt a dolgot. Abban érték van. Tehát én azt állítom, hogy az eladhatóság mögött az érték is van. Természetesen létezik egy olyan eladhatóság, amelyik a gagyit adja el, nem teljesen tisztességes ingerekre igyekszik appellálni adott esetben a kultúra is. Tehát részben, lelki részben fizikai övonalulságra, ugye nyilvánvaló, azt kimondhatjuk, hogy lehet úgy is pénzt keresni, hogy nincs benne érték. De azért egy szimfonikus zenekar ezt nem tudja megtenni. Akkor ez nem szimfonikus zenekar. Egy szimfonikus zenekar nem teheti meg, hogy a saját szakmai kohézióját, a saját szakmai mechanizmusait, az együttjáték logikáját, a disziplínák, amik alapján az emberek meglátnak egy ritmus, vagy meglátnak egy zenei dolgot, akkor ugyanarra gondolnak, mert ez nagyon lényeges kérdés egy zenekarba. És ez azért vagyok büszke, mert azért az elmúlt évtizedekben kihalóban van ez a marizmus Magyarországon. Most már ketten vagyunk, a Fischer Iván és jó magam, akik egy zenekari profilt neveltek föl. Egy zenekar, amelyik akárki áll eléjük.
De mi az, ami sajátos a Doknányiban? Beszéltük a közösségről, meg néhány dolgot említett, de
hogy jól játszik. Jól játszik. Nem tudok más mondani. Tehát én soha semmi más nem tanítottam, hogy ez a hangsúlya. Hangsúlyos, ez meg hangsúlytalan. Ez hosszabb, ez rövidebb. Itt kezdődik a frázis, és nem ott kezdődik a frázis. Ezt a hangot el kell engedni, ezt meg rövidebben kell játszani. Tehát most ilyen tök egyszerű dolgokról van szó. Egy zenei nyelv az az, hogy olvasunk-e kottát, ugye föltett egy kérdést még a legelején, hogy az eredeti előadásmódokkal kapcsolatban, ugye hogyan alakult ez? Úgy, hogy Bachtól Mozartig semmit nem írtak a kottába, csak hangokat, jó esetben fortét és piánot, tehát hangos halk, maximum ennyi, tempójelzésre írtak ki, mert mindenki tudta, hogy ez mit jelent. Aztán elkezdtek a zeneszerzők egy-két dolgot beleírni, mert úgy látták, hogy már nem mindenki tudja a dolgot, meg ugye megjelent a műkedvelő zenészek polgári háttere, akik ugye Beethoven, Mozartot és ki mindenkit igyekeztek játszani, nekik szükségük volt több információra, és eljutottunk Mahlerig, aki minden hangra odaírja, hogy ez most ide vagy oda, vagy pláne a 20. században. Ehhez képest, tehát pontosan erről van szó, ezek az információk, ami le van írva, ez mit jelent, hogy kell játszani, mit jelent az, hogy hangot kiemelünk, vagy hangosabb, miért, ezekre kialakítunk egy disziplinát. Az, hogy egyébként a Doknánynak nem egyfajta hangzása van, teljesen máshogy játszanak különböző karmestereknek, és iszonyatosan élvezem, amikor a zenekarom többnyire igyekszem ott lenni a koncerteken, és hallgatom a koncertet, és úszom az örömbe.
Most van egy új első állandó karmester.
Igen. Meghívtunk például egy aki egyébként azért nem hazudnék, ha nem azért is esett rá a választás, mert a zenekar kiemelkedő szeretete okán is választottuk őt. Guido Mancusiról van szó, aki neve ellenére egy osztrák karmester, félig olasz szülőkkel és félig osztrák szülőkkel, egy fantasztikus muzsikus, Bécsben él és dolgozik. Nyilván azért is esett rá választás, mert disziplináiban sose kereszteszte a zenekar meglévő disziplináját. Ő ezt élvezte, és ezt a dolgot ő használta, fölismerte, és ezt ő maga is értékeknek tartja. De vannak karmesterek, akik egészen másképpen dolgokat kérnek. Van olyan, amit a zenekar nem csinál meg. Tehát amit mélységesen hiszi már, hogy ez rossz, ezt nem lehet, mert ez nem így
van. Ez a legszörnyűbb élmény lehet egy karmesternek, amikor odáll és azt mondják, hogy ezt nem.
Nem, ezt nem mondják. Dehogy mondják. Mosolyogva nem csinálják meg. Azt kérik, hogy ez hosszabb legyen, és akkor mégis kicsit megrövidül a hang egyébként, mert az nem jó. De ezt nagyon sok most karmester mondta nekem mosolyogva. Nagyon. Tehát, hogy azért ez egy lényegében azok a pillanatok, amikor a karmesterek is rádöbbennek arra, hogy elszoktunk attól, hogy ezzel meg azzal foglalkozunk. És pláne, amikor elmegyünk egy zenekarba, és van, mit tudom én, 3 próbánk egy koncertre, akkor nem fogunk elkezdeni Ádám és Évától dolgokat megbeszélni, mert semmi értelme nincsen. Tehát akkor abból indulunk, mint ami. és kialakulnak patronok, amelyekkel a legkönnyebb három próba alatt én is egyébként, tehát én is ugyanazt csinálom egy idegen zenekarnál, mint a sajátomnál. A sajátomnál szétszaggatom őket, hogy minden, ha nem olyan, mint magától a dolog, mint aminek lennie kell. Egy idegen zenekarba, hát akkor muzsikáljuk, akkor örüljünk, akkor hát nem jó, nem jó, hát most ez van. De ezt észreveszik azért, és nagyon-nagyon-nagyon sok, de komolyan mosolyogtató, hogy odajöttek a végén, hogy ez igen, tehát, hogy ilyet még nem láttak, hogy tulajdonképpen még élvezték is azt, hogy a zenekar ennyire udvariasan, kedvesen és mosolyogva és lelkesen nem azt csinálta, amit kértek tőlük. Na, de ezek pici apróságok egyébként, tehát 90%-ban megcsinálják a dolgot, csak akkor, amikor valami mély disziplinális dologban nem értünk egyet, vagy a technikát, tehát mondjuk egy levegővétel technika, meg ilyesmi, abban, ha nagyon zavarják a muzsikust, akkor azért ő logikusan védi a saját testét, meg a saját játékát, tehát itt azért nem ilyen érzelmi dolgokról van szó, hanem adott esetben tisztán technikai dolgokról. Szóval ebből a szempontból nagy dolog, hogy ennek a zenekarnak azért van egy disziplina mechanizmusa, és ebből a szempontból az imént említett két zenekar, amelyik leginkább hasonlít a 60-as évek amerikai zenekaraira, ahol mit tesz Isten, nagy magyar karmesterek 20-30 éven keresztül dolgoztak Clevelandbe, Chicagóba, Philadelphiába, és így tovább, és teremtettek olyan zenekarokat, amelyek a létpösszentésérbe is egyformán tudtak bármit csinálni. És erre nagyon büszkék vagyunk, hogy azért egy ilyenfajta kultúrát sikerült megteremtenünk egy olyan világban, amely erre már nem predesztinált.
Most érintőlegesen már sokat beszéltünk erről a megváltozott világról, de mégis mennyire változtatta meg a zenéhez fűződő viszonyunkat az, hogy bárhol, bármikor elérhető, lényegében bármilyen zene?
Igen, csak a zenéhez való viszony rohamosan romlik. Mert a zene háttér zenévé silányul egyébként, zajjás silányul.
De attól, hogy csengőhang Beethoven, vagy...
Nem, aztán egyébként ebben igyekszem pozitív lenni, mondjuk egy picit zavar azért, mert egy csengőhangként ugye például azok színuszos hangok, ha ezt érti a kedves hallgató, tehát nincsenek felhangjaik, és ennél nagyobb fájdalmat egy muzsikus nem tud megélni, mint színuszos hangokat hallgatni, mert hiszen pont hiányzik az a zengése a dolognak, amely adott esetben vele együtt rezgő más hangok által keletkezik. De feltételezem azért választotta ezt, mert szereti ezt a dolgot, tehát ezt én inkább pozitívan akarom tenni, de nem. Azt, hogy egyrészt, és ez egy nagyon hosszú téma, meg én a populáris zene is silányodik. Én tisztelem a populáris zenét, én csak fájdalommal nézem, hogy a populáris zene, amely Gershwin is az, Johann Strauss-szal kezdődött mondjuk például, az operettel, amely az egész fekete jazzből egy egész vadonatúj zenenyelvet teremt, amely sokkal egyszerűbb a klasszikus zenénél, de annak is megvan a törvényszerűsége. Vagy akár az egész amerikai, hát kicsit nyálas amerikai, ugye könnyű zene a 30-as, 40-es, 50-es években, a rock, amelyben akár az Elvis Presley, de akár a Beatles és az utána következők azért maradandót alkottak. Ugye Bernstein nem véletlenül mondta azt, hogy mester maga mit gondol, ki fog megmaradni a 20. század zeneszerzői közül, és ezt válaszolta Bernstein, John Lennon. Őre fognak emlékezni biztosan 100 év múlva is, hogy az összes kísérletező és Schönbergtől nem tudom én Messiaenig, és a nem tudom milyen zeneszerzőkig, mindenki fog emlékezni, egyáltalán hall-e még a társadalom még ezt a zenét még 50 év múlva, ebben magam sem vagyok teljesen biztos. Beethoven, Mozartot, meg Csajkovszkit, meg Bartókig bezárólag azt hiszem, hogy igen, mert ezek egy szerves fejlődés és a zene lényegi logikájából fakadó újdonságokkal operálnak, de az biztos, hogy megváltozott a zenéhez való viszonyunk, és a populáris zenén is silányodik, amikor már
hát ebben is vannak talán különbözőségek.
Vannak, de ha csak azt mondom, hogy én ezt mindig figyelem, bemegyek egy shopping centerben, mit hallok? Nem hallok jazzt, nem hallok tánczenét, hanem nem hallok mást egyébként. Kétségkívül, hogy azokban a hangszórókban harmóniák úgy lennek fedezhetők, mert silány minőségben produkáljuk. Ez a másik kérdés.
A legtöbbben nem is engedheti meg egyébként magának, hogy olyan remek minőségben.
Istenem, dehogy nem.
Túlzás?
Dehogy nem. Hát most, bocsánat, 100 000 forintból olyan zenehallgatási minőséget lehet produkálni ma Magyarországon, ma Magyarországon, amely lényegében azt tudom mondani, hogy már elegendő ahhoz, hogy mindenki teljesül. Már ráismer a koncert élményére adott esetben, hogyha jár koncertre. Ez a silány dolog, ahol már se harmónia nem hallható, tehát tényleg már csak végső pontok, egy üvöltés, és egy monotónia, és differenciálatlan, és iránytalan, és azért még egy régi, egy tánzla fesztiválos számba is van feszültségfeloldás, van még formája, van még refrénje, van még rengeteg minden, amely az ember tájékozódását és az élmény mechanizmusát képes gerjeszteni. Ezek a dolgok sajnos egy picit a kábítószerhez hasonlítanak egyébként. Tehát inkább igyekszik az emberi gondolkodás és az emberi, hogy is mondjam csak, az egész agyműködésünket igyekszik minél alacsonyabban és minél egyformában tartani.
De evidens módon nehezebb is megtalálni az utat ehhez a közönséghez.
Evidens módon nehezebb is. És pontosan ezért igyekszünk olyan utakat keresni, ahol tuc-tucot nem csinálva azért, de valamit azért mégis olyasmit, ami számukra. Én nekem ebből a szempontból borzasztó tanulságos, amit Győrben élek meg. A Győri Filharmonikus Zenekar minden évben meghív egy olyan sorozatra, amikor 12-13-szor játszunk a Győr összes diákjának 6 évestől érettségizőig, és egészen elképesztő az a változás, amit itt 10 év alatt vettem észre, hogy egy nagyon tudatos, és ők ugye az összes koncertjükön igyekeznek ilyen módon csinálni, amit ugye én magam is magyarázunk, zenét mutatunk, a zenéről beszélünk, nem izékről, hogy szegény szerzőnek meghalt az édesanyja, és ezért most szomorú zenét írt, hanem, mert ez tőle nem is igaz egyébként, hiába szeretnénk ezt összefüggésbe hozni a dologban, és a Mozart legvidámabb műveit a legrosszabb korszakába írta, és ugyanez Beethovenre is, most a Beethoven második szimfóniáját játsszuk a jubileumi koncertünkön, egy a legvidámabb darabja Beethovennek, éppen a Heiligenstadt végrendelet napjaiba írja ezt a művet, az a legtragikusabb és legdrámaibb Beethoven megnyilvánulás, mint ember és mint verbalitás. Ennek nincs összefüggése. Tehát, igyekszünk olyan műveket játszani, ami azért befogadható, köztén játszunk kemény dolgokat is, játszunk Stravinskyt is, Bartókot is, de játszunk Harry Pottert is, meg nem tudom én micsodát is, és elképesztő az a változás, ahogy reagálnak a fiatalok már. Tehát, hogy láthatóan valami kis pici fogékonyságuk a dolog iránt lett, és már nem úgy, és a tanárok számolnak be, hogy már nem így jönnek el a koncertre, hanem már kedvel, már nevetnek a dologban, már tapsolnak, már beletapsolnak, tehát már érezhető, hogy a dologhoz viszonyuk keletkezik. Én hiszem azt, hogy van út ahhoz, hogy az embereket megszólítsuk, csak nekünk egy picit ki kell lépnünk az elefántsataranyból, és egy picit kevésbé a saját halhatatlanságunkkal és a társadalom fölötti állásunkkal kell foglalkozzunk, hanem azzal, hogy eredendő felelősség van a jövő generációja iránt is, és nem csak önmagamért és a saját zenekaromért, hanem az utánam következő karmesterért, az unokám korosztályáért, és azért, hogy legyenek emberek, akik zenét tanulnak, és legyenek emberek, akik zenét csinálnak, és legyenek emberek, akik zenét hallgatnak, ehhez minden eszközt igénybe kell vegyünk. Kinek mire van képessége és lehetősége, meg kell tegye. Egy biztos, hogy a művészetet, a mai elefántcsont egy bizonyos kör, és ugye hát főleg a zeneszerzésben még nemrég még meglévő magasztos, fenséges parnaszuson ülő pár hallgathatatlan vagy érthetetlen zeneszerző üdvözülése határozta meg. Ehhez képest biztos, hogy ki kell nyitnunk a kapunkat, meg kell szólítsuk a minden korosztályt, és ebben semmilyen eszköz nem lehet érdektelen, amelynek a végén bármilyen érték manifesztálódik.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Hollerung Gábor Karnagyot hallották, a Budafoki Dohnányi Zenekar művészeti vezetőjét. A műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő, én Seres Gerda vagyok. Köszönöm a figyelmüket.